Pesti vértanú, Manuel Ruiz López-es és hitszerzéstársa, Palmin Ferenc, Abdelmuti és Rafael Mazapki maronita világi hívek. Homíliáját Ferenc pápa a vasárnapi evangéliumi szakaszból vett idézettel, Jézus Jakabhoz és Jánoshoz intézett két kérdések feltárják nekünk azt, ami bennünk van, rávilágítanak arra, amit a szívünkben hordozunk, és amiről néha nem is tudunk, mondta a Szentatya, majd hozzátette. Hagyjuk, hogy az Úr nekünk, mindannyiunknak feltegye a két kérdést. A minden kapcsolatot jellemző fényekkel és árnyékokkal együtt. Jakab és János valóban kötörnek Jézushoz, de vannak igényeik. Kifejezik azt a vágyukat, hogy közel legyenek ő hozzá, de csak azért, hogy megtisztelő helyet foglaljanak el, fontos szerepet töltsenek be. Tedd meg nekünk, hogy egyikünk jobbodon, másikunk balodon üljön dicsőségedben, idézte Ferenc pápa az evangéliumi szakasz szavait. Nyilvánvalóan azt gondolják Jézusról, hogy ő egy győztes és dicsőséges messiás, és elvárják, hogy megossza velük dicsőségét. Jézusban látják a messiást, de a hatalom logikája szerint képzelik előt.
Secondo la logica del potere.
Jézus nem áll meg a tanítmányok szavainál, hanem mélyebbre hatol. Meghallgatja őket, és belelát mindannyiunk szívébe, és a mi szívünkbe is. Fejtette ki homíliájában Ferenc pápa. Párbeszédet folytat velük, és két kérdésen keresztül megpróbálja felszínre hozni a kéréseik mögött rejlő vágyat. Először azt kérdezi, mit akartok, mit tegyek meg nektek? Ez a kérdés feltárja a szívük gondolatait, napvilágra hozza rejtett elvárásaikat és a dicsőség utáni vágyakozás álmait, amelyeket a tanítmányok titokban ápolnak. Majd a második kérdés elemezve a pápa rámutatott, hogy ezzel Jézus megcáfolja a tanítmányok messiásról alkotott képét, és ezáltal segíti őket, hogy megváltoztassák szemléletüket, vagyis segíti őket a megtérésben. Észak vagytok arra, hogy ígyatok abból a kehelyből, amelyből én iszom? Vagy arra, hogy megkeresztelkedjetek azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Így módon feltárja előttük, hogy ő nem az a messiás, akinek gondolják. Ő a szeretet Istene, aki elreszkedik, hogy eléri az alatta lévőket, aki gyengévé teszi magát, hogy felemelje a gyengéket, aki a békért és nem a háborúért munkálkodik. Aki azért jött, hogy szolgáljon, és nem azért, hogy neki szolgáljanak. A kehely, amelyből az Úr majd iszik, az életének a felajánlása, amelyet szeretetből adott nekünk egészen a haláláig, a kereszt halálig, szögezte le homíliájában Ferenc pápa. Emlékeztetett rá, hogy akkor, kereszt halálakor Jézus jobbján és balján, majd két lator lesz, akiket hozzá hasonlóan keresztre feszítettek, és akik nem hatalmi helyeket foglalnak el kényelmesen. Két rabló, akiket Krisztussal együtt szögeztek fel a fájdalomban, és akik dicsőséges helyen nem ülnek. A megfeszített király, az igaz ember, akit elítéltek, mindenki rabszolgájává válik. Ez az ember valóban az Isten fia volt, utalt Márk evangélista szavaira a pápa. Nem az győz, aki uralkodik, hanem az, aki szeretetből szolgál, hangsúlyozta a Szentatya. A zsidókhoz írt levél is erre emlékeztet bennünket. Főpapunk ugyanis nem olyan, aki ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, de bűnt nem követett el. Idézett a vasárnapi szentleckéből, a zsidókhoz írt levélből a Szentatya. Ezen a ponton Jézus segítséget nyújtott a tanítványoknak, hogy megtérjenek, hogy megváltoztassák gondolkodásmódjukat. Tudjátok, hogy azok, akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük. De ez ne legyen így azoknak, akik olyan Istent követnek, aki szolgává lett, hogy mindenkit elérjen szeretetével. Aki Krisztus követik, ha nagyok akarnak lenni, szolgálniuk kell, tanulva őtőle. A pápa ezután Isten stílusáról, vagyis a szolgálatról elmélkedett szentbeszédében. Jézus feltárja a szívük gondolatait, vágyait, leleplezve olykor a dicsőségre, uralkodásra, hatalomra, hiúságra irányuló elvárásainkat. Segít nekünk, hogy többé ne a világ ismérvei szerint gondolkodjunk, hanem Isten stílusa szerint, aki utolsóvá lesz, hogy az elsőkké váljanak. Jézusnak ezek a kérdései a szolgálatra szóló tanításával együtt gyakran ugyanúgy érthetetlenek számunkra, mint ahogy a tanítványok számára, mutatott rá Ferenc pápa. De ha követjük őt, az ő nyomdokain járunk, és befogadjuk szeretetének ajándékát, amely átalakítja a gondolkodásmódunkat, mi is megtanulhatjuk Isten stílusát, a szolgálatot. Ne feledkezzük meg erről a három szóról, amelyek megmutatják Isten stílusát a szolgálatban: közelség, együttérzés és gyöngétség.
Vicinanza, compassione e tenerezza.
Erre kell törekednünk, nem a hatalomra, hanem a szolgálatra, hangsúlyozta a pápa. A szolgálat a keresztény életforma. Nem egyfajta listája annak, hogy mit kell tennünk. Nem azt jelenti, hogy ha ezeket megcsináltuk, akkor azt gondolhatnánk, hogy befejeződött a munkánk, vége a műszakunknak. Aki szeretettel szolgál, az nem mondja, most már más valaki máson lesz a sor. A pápa végül felidézte az új szentek tanúságtételét. Az emberiség zaklató történelme során ők hűséges szolgák voltak, olyan férfiak és nők, akik szolgáltak a mártír halálban és az örömben. Ezek az új szentek megélték Jézus stílusát, a szolgálatot. Végül azért kérte bizalommal az új szentek közbenjárását, hogy mi is követhessük Krisztust, követhessük őt a szolgálatban, és a reménység tanúivá válhassunk a világ számára. A pápa emlékeztetett rá, hogy ezen a vasárnapon ünnepeljük a missziós világnapot, amelynek témája
La giornata missionaria mondale.
Menjetek, és hívjatok mindenkit a mennyegzőre. A missziós igehirdetésnek az a feladata, hogy mindenkihez eljuttassa a meghívást az Úrral való ünnepi találkozásra, aki szeret minket, és aki azt akarja, hogy osztozzunk jegyesi örömében. Fejtette ki a Szentatya. Ferenc pápa ezen a vasárnapon is kérte, hogy továbbra is imádkozzunk a háborútól szenvedő népekért, a meggyötött Palesztináért, Izraelért, Libanonért, Ukrajnáért, Szudánért, Myanmarért és mindenki másért, és kérjük mindannyiunk számára, mindannyiunkért a béke ajándékát.
Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum.
Most hallgassák meg interjúnkat Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolitával az ő személyes szinódusi tapasztalatairól. Stúdiónk vendége Kocsis Fülöp, hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolita, aki ebédszünetben ugrott át ide hozzánk. Biciklivel jöttél, és sakatya, mert legtöbbször úgy láttak téged a városban. Nem is egyszer láttalak.
Rollerra jöttem, mert egészen későn engedtek ki ma bennünket, ma különleges napon egyfajta lelki gyakorlat. De aztán szaladtam, és éppen találtam egy rollert, úgyhogy megint azzal jöttem.
Most már így ismernek téged, hogy van itt egy keleti főpap, aki vagy biciklivel, vagy rollerre jár, és ez bizonyára a római zarándokok és turistáknak a tetszését megnyeri.
Én megmondom őszintén, nem tudom, mi ebből különleges, tehát ez egy nagyon jó eszköz, és hát a püspökök miért ne használhatnák ugyanúgy.
Igen, csak a római 2000 éves történetben ez nem egy megszokott jelenség. Záró szakaszához érkezett a szinódus az utolsó héthez, amelynek utolsó nagy feladata a záró dokumentum elkészítése, aztán majd a róla való szavazás. Előtte azonban egy személyes kérdés. A szinódus legtöbb részevője már tavaly is együtt tanácskozott, és a mostani három héttel együtt, majdnem két hónap, már eléggé jól ismerhetitek egymást. Milyen a hangulat a folyosón, a kávézóban, vagy éppen az utcán találkoztok Irólerrel? Milyen a szinódus ember közelből?
Valóban nagy ajándék az, hogy olyan emberekkel találkozhatunk, akik a világ minden pontjáról jöttek, és barátságok is fűződtek egyébként. Megjegyzem, amikor a zöldfoki szigeteknek a püspökével még Budapesten találkoztam, futottam össze az eukarisztikus kongresszuson, utána aztán barátságot kötöttünk, és meg is hívott magához, nem tudom, mikor fogok elmenni a zöldfoki szigetekre, de minden esetre olyan emberekkel találkozhatunk, akivel vélhetően soha máshol, soha máskor, más körülmények között. De ez nem csak a különleges emberekkel való találkozás jelenti, hanem úgy, ahogy ez mindig is van, talál az ember olyan személyekre, akik úgy lelkileg közel vannak. Hadd mondjak egy másik érdekes találkozásunkat. Haddi Huda, szír katolikus szerzetes nővérrel ismerkedtem össze, és érezhetően nagyon közel voltunk így lélekben egymáshoz, és meg is hívott magához annak idején, ő Szíriából való. egy évvel ezelőtt akkor nem nagyon lehetett remélni az, hogy valóban meg tudom látogatni őket, de aztán néhány hónappal később mégis kaptam egy meghívást Szíriába. Hát mondjuk sajnos a gázai háború miatt akkor hiába mentem el, mert elmaradt az az esemény, amire engem akkor hívtak, de ez lehetőséget adott, hogy a Marmusza monostorukban meglátogassam, rendkívül különleges és érdekes, egy nagyon ősi monostor, ahol ő lakott. Tehát ilyen barátságok szövődnek, és ezek is hozzásegítenek ahhoz, hogy az egyház sokszínűségét, gazdagságát közelről láthassuk, tapasztalhassuk.
Számodra egy keleti rítusú érsek számára a szinódus fogalma és gyakorlata sokkal ismertebb és otthonosabb, mint egyébként a latin rítusúaknak. Így van ez? És akkor miben tudtok ti a keleti rítusúak segíteni? Kérdezem.
Ennek kapcsán hadd mondjam el, hogy a keleti egyházi vezetőkkel való találkozás is nagyon tanulságos mindnyájunk számára. Tehát azért Indiából, Malabár, Malankár egyházi vezetőkkel megint nem gyakran találkozhat az ember, és itt most az ő beszámolójuk alapján sokkal közvetlenebbül megismerhetjük az ő egyházukat. Ők is keletiek, de hát nyilván azért nagyon mások, mint a mi görögkatolikus egyházunk. És ez is óriási értéke a szinódusnak, hogy mi keletiek megismerjük jobban egymás egyházát. Aztán tavaly is így volt, tavaly egy kicsit méltatlankodtunk, hogy nem kapjuk meg a mi különlegességünk miatt azt a lehetőséget, hogy ez a különlegesség hangot kapjon, vagy megjelenjen a szinóduson, és menet közben változtattak.
Mármint, hogy keleti rítusúak?
Nem, a szervezés, tehát a dus. Elsőként hát nem nagyon tudott mit kezdeni azzal, hogy mi szeretnénk keletiek, akartuk, hogy a mi csoportunk, vagy egy külön csoportot alkothassunk, vagy legalábbis megfogalmazhassuk a magunk véleményét, és eleinte ezt nem túl jó szívvel fogadták, de aztán ez tavaly volt, módosítottak, és valóban egy külön keleti találkozót is összehoztunk, ahol aztán később be is került a záró dokumentumba a keleti egyházaknak egy-egy sajátos meglátása, illetve az érdekeinknek a megfogalmazása. Érdekes módon ez a mostani szinódus szövegéből kikerült, és ezt egy kicsit megint nehezményeztük, hogy miért nem, de én teljesen megértettem az egésznek a logikáját. Ugyanis tavaly nagyon sok különleges, sajátos kérdés, téma is jelen volt a szinóduson, és a pápa úgy döntött, hogy ezeket külön, speciális szakértők kezébe teszi, és 10 külön munkacsoportot szervezett, ahol ezek a vaskos, súlyos, tényleg az egyházat nagyon mélyen érintő nagy kérdések külön kapnak teret, nem pedig a mostani szinódusnak a részévé válik. És ezért ezt meg is értettük, hogy a keleti egyházak kérdése is egy külön kérdéscsoport, hiszen most is összejöttünk együtt, és akkor hát elkezdjük mondani, hadd áruljam el azt, hogy amikor Gucsaroti bíboros összehívott bennünket, akkor Szabó Péter, mi görögkatolikus teológus kérte meg, hogy akkor Péter legyen szíves hozzá elő azokat a kérdéseket, amelyek a keleti egyházakat illetik. És akkor Péter nagyon fölkészülten elő is hozta, hogy mi mindenről lehetne beszélni. Aztán rájöttünk, hogy hát most ez a szinódus nem erről szól, hogy a keleti egyházak súlyos problémáit megoldja, hanem arról, hogy a mi keleti sajátosságainkat is hogyan lehet szinodálisan, vagyis lélekre nyitottan jobban befogadni. És ennek persze nyilvánvalóan van helye most is, hiszen a megváltozott világban több olyan keleti egyház van, amelynek a hívei nagy része, tehát nagyobb számban a régi történelmi területeken kívül élnek, tehát Kanadában, Egyesült Államokban, Európában, másutt, és ők is, a keleti egyház tagjai, hogyan kapcsolódnak a latin egyházba, a latin püspök hogyan tud kapcsolatot teremteni veli úgy, hogy ne csak annak örüljön, hogy na, végre katolikusok még többen vannak a templomban, hanem megőrizze a keleti identitását. Tehát a mi szempontunkból is nagyon súlyos kérdéseket is tartalmaz a szinódusi ebből a szempontból is. Túl azon, hogy a latin testvérek is megismerhetik a keleti egyházaknak a sajátosságot.
Érsek atya, hol melyik területen, melyik témakörben érezted, ez valóban a lélek munkája, és a szinódus jó felé megy.
Alapvetően a szinódusnak az irányát, lelkiségét én kezdettől fogva nagyon pozitívan értékelem. Nagyon sok mindenben meg kell újulnunk. Sokan azt mondják, hogy jó, hát mit segített ez rajtunk, amikor Sault megválasztották, akkor éppen a napokban olvastam a Bibliában, Sámuel könyvében, hogy ugye mit segített ez rajtunk. Hát a hitetlenkedőknek nem segít semmit, de akik bíznak az Istenben, az Isten hatalmában, azok meglátják az Isten csodáját. És igenis, mai egyházunknak nagy szüksége van arra, hogy jobban figyeljünk oda léleknek arra hangjára, amely esetleg a másik emberből szól. Olyan emberből szól, aki másként gondolkodik, vagy más felfogása van, mint amit én elképzelek, vagy én jónak tartok. Ebben nagyon sokat tanulunk, és amit hazavihetünk, hogy ezt a tapasztalatot osszuk meg az ottaniakkal. Már szervezem azokat a papi találkozókat, egyrészt a saját egyházmegyémben, a Nyíregyházi Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye papságával is fogok majd találkozni, hiszen ez a feladatunk, mondja is a pápa sokszor, hogy vigyük haza azt a légkört, azt az atmoszférát, amit itt megtapasztaltunk a lélekben való beszélgetés, a lélekre való figyelés során. És hát rajtunk múlik majd, hogy ráállunk-e erre a megújuló, megújítandó vonalra, amelyet a lélek fog vezetni, egészen biztos vagyok abban, hogy itt is a lélek munkájának a szemtanúi és együttműködői lehetünk, és ilyen értelemben minden egyes emberen otthon, az egyház minden megkeresztelt tagján múlik, hogy a lélekkel való együttműködésben rá tud-e állni erre a megújuló folyamatra, miszerint sokkal nagyobb nyitottsággal kell egymás felé fordulnunk. Ki lehet mondani azt itt ebben a rádióban, hogy Magyarországon annyira ketté vált az ország, az egyik így gondolkodik, a másik úgy gondolkodik, és ez nagyon erős lett, és ez sajnos az egyházban is beszűrenkedik, és ez az, aminek nem szabad teret adni, ha mindenki a lélekre figyel, nyilván ahhoz hívő és imádkozó alapmagatartás szükséges, akkor a lélek meg tud tanítani bennünket olyan dolgokra, amikre esetleg nem számítottunk, és a másiktól is tanulhatunk.
Érsek, atya, köszönöm ezt a személyes hangú beszámolót, és még sok lelki erőt.
Köszönöm szépen.
A Kocsis Fülöp hajdudorogi görögkatolikus érsek metropolitával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Még földi élete idején Jézus ígéretet tett tanítványainak arra, hogy egyszer vissza fog térni a világba. Ez lesz második eljövetele, de ennek időpontját senki ember nem tudhatja előre. Ez a tény azonban senkit ne késztessen könnyelműségre, azaz ne gondolja senki azt, hogy az ő idejében biztosan nem fog bekövetkezni az Úr jövetele, visszatérése. És azt se gondolja senki, hogy földi élete örökké fog tartani, azaz ő nem fog meghalni, és ezt követően nem fog találkozni életünk bírájával, Jézussal. Jézus arra figyelmeztet minket a mai evangéliumban, hogy legyünk készek az ő jövetelére, a vele való találkozásra, a számadásra. Amikor az éberségre figyelmeztet, akkor gyakorlati dolgokról beszél. Felövezve, azaz útra készen, indulásra készen, valamint égő gyertyával, égő lámpással kezünkben várjuk, azaz akár éjszaka is érkezhet, amikor szükségünk van valamilyen világító eszközre. Kijelentése azonban nem csak tárgyakat jelenthet, hanem lelki vonatkozása is van. A felövezettség, a lelki készültséget jelenti azt, hogy bármikor készek vagyunk indulni az Úrral. Az égő lámpás pedig egyrészt a jó cselekedeteink jelképe, amelyek fénye utat mutat számunkra az üdvösségre. Másrészt a hitünk jelképe, amely utat mutat nekünk a világ sötétségében. Harmadsorban pedig az igaz élet jelképe, amely a bűn sötétségében mutatja meg az irgalmas Isten felé vivő utat, a bűnbánat útját.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Előtte azonban még tekintsük át a mai énekrendet. Bevonulásra és felajánlásra a Hozsanna 219-es számú éneke lesz, az Úrnak dobban ég a szív kezdetű. Áldozás alatt az éneklőegyház 600-as számú énekénél nyitjuk ki a könyvet, mert a kommunió az, aki nékem szolgál, engem kövessen kezdetű ének. Már csak a kivonulás maradt hátra, ez pedig a 137-es számú ének, szintén az éneklőegyházból. Kezdősora, dicsérjük hívek lelkesen a boldog élet szent urát. Még egyszer az énekszámok. A Hozsannából a 219-es, majd az éneklőegyházból a 600-as, és végül szintén az éneklőegyházból a 137-es. Imádkozzanak velünk!